Sziasztok, ez itt megint a Szemüveget a Flórának podcast, Németh Danival, és egy újabb vendéggel, Szántó Petra csatlakozott hozzánk.
Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönöm a meghívást!
Én pedig Csatári Flóra vagyok. Igazából tökre örülök neki, hogy Petra az első női vendégünk, mert hogy eddig valahogy mindig csak a férfi kollégáinkat találtuk meg, bár kétségtelen, hogy némi túlerőben vannak itt a srácok.
Meg foci tekintetében is. Én például nagyon sokáig nem tudtam, hogy Petra szereti a focit.
Petra!
Nem a focisok vannak túlerőben, hanem a focit szerető férfi kollégák vannak túlerőben.
Hát jó, de nem olyan nehéz tekintve, hogy mennyien vagyunk lányok a szerkesztőségben. A lényeg, hogy Petráról megtudtuk, hogy szereti a focit, és akkor ezzel az alkalommal együtt gyorsan karon is ragadtuk, hogy üljön már be velünk egyet beszélgetni erről. Úgyhogy most meg is kérdezem az első kérdést, amit az első vendégeinktől, vagy az nálunk először vendégeskedőktől mindig meg szoktam kérdezni, hogy neked hogy jött a foci az életedbe?
Hát most ezen gondolkoztam egyébként, hogy mondtátok, hogy szeretem a focit. Ez oké, hogy szeretem a focit, de érteni nem értek hozzá, tehát azért majd a Dani magyarázhat nekem is, rám is tehet szemüveget egyébként. Nyilván értek valamennyire, vagy hát képben vagyok, mert a munkám miatt képben is kell lenni. Szeretem is, szoktam is nézni, valószínűleg több foci meccset láttam, mint a Flóra, így az előzmények alapján, amiket hallgattam az előző podcastekben. De aztán pont azon gondolkoztam én is, hogy nem tudom megmondani nektek, hogy volt-e valaha olyan foci mérkőzés, amit az elsőtől a 90-ig úgy néztem, hogy így a szemem rajta volt a képernyőn.
Ez tök jó, hogy mondod, mert Flóra pont ezen panaszkodott, hogy neki az egy nagyon nagy baj a focival, hogy egyrészt nem tudja, mikor kell oda nézni, mert bármelyik pillanatban történt valami, meg az is lehet, hogy egyik pillanatban sem történik semmi. Szóval így a többi sportágban meg tudja válogatni, hogy jó, hát most egy picit a telefonomon babrálok valamit, úgyse történik semmi, fociban viszont lehet, hogy pont akkor lesz egy gól, és pont lemaradtál róla.
Igen, és azt hozzá kell tenni, hogy már azért jó párszor fordult ez a dolog, hogy Danival együtt néztünk meccset, aki teljesen ki van akadva azon, hogyha én előveszem a telefonomat, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem csak foci meccsen akasztotta ez ki, hanem amikor például kint voltunk a budapesti VTA tornán, akkor is felháborodottan jegyezte meg, hogy mit nyomkodom a telefonomat. Hozzáteszem egyébként, nem labdamenet közben nyomkodtam a telefonomat, de szerint ez így is szentségtörés.
Hadd jelzem, hogy Petrával néztük meccset, akkor ő folyamatosan nézte, hogy mi történik labdameneten kívül is, és folyamatosan kommentált, hogy ott a Rogán Antal, ott a és én is próbáltam figyelni, de semmi nem tűnt fel, úgyhogy ezért csak óvatosan ezzel.
Ez érdekes dolog, hogy például én élő teniszmeccsen kevesebb teniszt nézek, mint tévén keresztül, mert nem a teniszt nézem, hanem minden más általában. Vagy a játékost magát, de nem a játékot feltétlenül. Na, hogy visszatérjek az eredeti kérdésre is. Szóval szerintem mi egyébként ilyen lányosan nézünk focit. Ez egy ilyen lányos dolog, hogy egyszerűen nem vagyunk képesek koncentrálni. Tehát ezért nagyképű azt mondani, hogy szeretem a focit, az meg még nagyképű lenne, hogy értem is, inkább mondjuk azt, hogy képben vagyok valamennyire, mert nem hiszem, hogy olyan koncentráltan tudok focit nézni, mint te, vagy bármelyik fiú kollégám, vagy focit szerető. Én igazából... Basszus, mikor volt? Mikor volt? 94-es VB. Az tehető, amikor megengedték anyukámig, hogy fennmaradjak a döntőn. És az ugye hosszabbítás 11-esek voltak, úgyhogy nagyon-nagyon, életemben először nagyon későn feküdtem le. És soha nem felejtem el, hogy Robi bácsó kihagyta a 11-est, és onnantól kezdve nekem Robi bácsó volt pont ezért, mert kihagyta a 11-es, meg a kis Sofia miatt. És onnantól kezdve én az ő pályafutását végigkövettem, és igazából onnantól lettem tulajdonképpen az olasz focinak is valamennyire a rajongója. Brazil rajongó voltam, utána néhány évig Brazíliának szurkoltam, mivel később jött a második nagy szerelmem, ő Rivaldo volt. És ezért lettem végül aztán Barcelona szurkoló, hogy nem Barcelona divat szurkoló vagyok, ahogy sokan meg szoktak vádolni ezzel, mert én nagyon pici koromtól kezdve, hogy Rivaldo oda került a Barcelonába, én onnantól kezdve miatta szerettem meg a Barcelonát.
Megint egy érdekes dolgot mondott Petra, ugyanis a 94-es VB döntő, emlékezetem szerint, persze nyilván nem egy évesen néztem, hanem később, de ez egy nagyon-nagyon rossz döntő volt olyan szempontból, hogy nagyon kevés esemény történt, hogy egy Olaszország-Brazília döntő 0-0 120 percen keresztül.
És aztán el tudom képzelni.
11-eseknél pedig nyilván óriási dráma, de hogy azért...
Én emlékszem rá, én nagyobb voltam, nem egy vagy két éves, tehát én emlékszem magára a meccsre, és emlékszem, hogy nagyon nehezen bírtam ébren egyébként. Tehát el akartam aludni, de hősiesen ki akartam bírni apukámmal együtt, és aztán persze a vége volt izgalmas, tehát és ott nekem igazából egy 11-es párbaj hoztam meg azt az izgalmat, ami aztán később át ragadt az egész focira.
Hát igazából egy 11-es párbajban pont az van meg, amiről beszéltünk, hogy koncentráltan van feszültség, igen, tudod, igen, hogy mikor igen, kell nézni, tudod, hogy mikor érsz rá, éppen nem tudom, rágni a körmedet izgalmadban.
Akkor már várod a VB-t, nem, Flóra? Hogy ott már olyan meccseket is nézhetsz, ahol ja, van esélyre, hogy esetleg várom. Mondjuk lesznek ilyen izgalmas negyed órák, amikor tényleg mondjuk nem nézel máshol.
Most BL-t nézünk elméletileg, ott is lenne lehetség, vagy lehetőség arra.
És az a baj, még mindig lesz, nagyon szurkoltam neki, hogy kiessenek, de nem jött be.
Hú, hogy ezt Bence nem hallottam. Nagy
szurkoló.
Majd ha utólag visszahallgatják, hogy Juventus szurkoló kapsz ezért.
Én nem vagyok Juventus szurkoló, viszont ha olasz csapatnak kell szurkolnak, inkább olasz csapatnak szurkolok általában. A Barcelona leszámítva.
Hát az pedig volt egy pár az elmúlt
most időszakban. Most már egyébként nem vagyok ilyen elvetemült Barcelona szurkoló, de azt megtartottam, azt a fajta szimpátiát, amit a Rivaldo miatt, pedig Luis van Gaalt nem szerettem, nagyon nem szerettem, de azt a csapatot nagyon szerettem ott. Tehát akkor tényleg úgy volt, hogy minden nap kinyitottam a Nemzeti Sportot, és megnéztem, hogy ki hányadik percben hány néző, ki volt a vezetőbíró, stb.
Nehéz felfogni, amikor 80 ezer fő kimegy egy mérkőzésre, és akkor utána átlapozol a magyar oldalakra, és ott meg 20 ezer az egész teljes fordulóban.
Szóval. Igen, hát a magyar fociról nem tudok, és nem is szeretnék nyilatkozni. Tehát arról ne kérdezzetek.
Múltkor beszélgettünk Flórával, és megállapodtunk abban, hogy a magyar focira nehéz azt mondani, hogy sport, tehát nem tudjuk úgy igazából, mint sport.
Igen, az off the record volt, de...
esemény kezelni, bocs, hogyha nem akartad, hogy...
Nem, hát azért a magyar klub foci ilyen szempontból a számomra nem... Tehát ez egy sötét folyt mindenféle szempontból.
Szerintem nem csak a számodra, csak mindenki másnak a számodra.
Nyilván válogatott, tehát nyilván az EB-n talán ott koncentráltan tudtam végignézni ezt a három csoportmeccset, meg a nyolcad döntőnket, és mondom, a magyar-portugál meccs az még emlékezetes is volt. Tehát ott azért kevésszer néztem le a sörömre, kevésszer álltam sorba sörért, és hasonló dolgok, amikkel a lányok általában el szoktak foglalva lenni.
Majd egyszer, mert Dani szerint vannak törvényeim, hogy mitől jó egy meccs, és majd egyszer kielemezzük azt a portugál Lia elleni EB találkozónkat, mert hogy azt egyébként az elejétől végig néztem. Azon kevés meccsek egyike, amivel megtörtént ez a szerencsétlenség, hogy én magam is végigkövettem.
Jonathan Wilson az egyik kedvenc szakírom például azt írt arra a mérkőzésről, hogy ez nem volt annyira jó, mint a Lengyelország-Németország 0-0, mert hogy a színvonal tekintve sokkal izgalmasabb volt, mint a magyar, ahol hát azért volt két megpattanó gól, meg két kapitális védelmi hiba a magyar válogatott részéről, szóval volt benne valami, de nyilván mi nem nagyon tudtuk ezt objektíven nézni, szóval annyira nem izgultam a Lengyelország Németországban sem, mint a magyar portugálon.
Tényleg gondolom volt most, hogy mondod, de nem biztos, hogy találtam volna magamtól. Szóval igen, de abban biztos vagyok, hogy azért vannak ilyen szabályszerűségek, ahogy a lányok néznek focit, vagy választanak kedvenc csapatot, mert ez általában attól függ, hogy hány jó pasi van benne, hány olyan gól örömet látsz, ahol a félmesztelre vetkőzik esetleg, és aztán sárgalapot kap szegény góllövő, mik a klubszínek, ez fontos.
Ez nem jó, hogy
tudod, miért szeretem a Palermót?
Mert szép rózsaszín.
Szép rózsaszín fekete, az gyönyörű együtt az a két szín, de tényleg, nem?
Pedig ha valakivel, akkor Petrával azért elég rendesen elkésztük a rózsaszín mezeket az idei ausztrálókon.
A Palermó rózsaszín feketével együtt az gyönyörű.
Na, hogy rágó
szóval
kézom.
Azt mondod, hogy Dimitrovon rosszabbul áll a rózsaszín fekete felszerelés, mint mondjuk Dybalán.
Határozottan kijelentem, hogy igen.
Csak ezért mondtam Dybalát, most nem tudom, kik játszanak a Palermóban.
Én sem biztos, hogy fel tudok sorolni, mert van magyar játékos.
Igen, valóban.
Szóval, és hogy és az alapján is lehet kedvenc csapatot választani, hogy szereted-e a várost, ahol van, tehát Palermo ezért is jó. Igen.
Szerbiát ezért szerettem, Barcelonát is ezért szerettem. Hogy a Barcelona iránti kötődésed, az mennyire ilyen Katalónia iránti, vagy maga iránti.
Előbb voltam Barcelona szurkoló, mint ahogy jártam volna a városban. Én 2004-ben voltam először Barcelonában, azóta nagyon-nagyon sokszor. Szerintem az független a kettő, tehát én Barcelona, ez egyik kedvenc városom, és a kedvenc csapatom, de ez igazából
szépen összetalálkozott.
Igen, összetalálkozott, igen.
Tök szerencsés. Pláne mondjuk, hogyha sportoló lenne Petra, és a Barcelonában játszhatna.
Igen, egyébként a Messin alapján való meccs vagy csapatválasztásra nekem édesanyám a legjobb példám, aki hosszú éveken keresztül nem értette apukámnak az amerikai foci függőségét, meg hogy fel kell hajnalban, meg nem tudom micsoda. Aztán hogy nem egyszer szembe jött vele a Seattle Seahawks, akiknek tényleg szép színei vannak, igen. És akkor kitalálta, hogy akkor ő nekik fog szurkolni, és most már ott tartunk, hogy mind a ketten kellnek meccset nézni, és anyukám, aki egyébként hát ugye angolul nem igazán tud, simán nézi az amerikai streameket, amikor nem adja a magyar tévé az ő kedvenc csapatát, úgyhogy úgy látszik, ez működik. Miatt, de igen, de csak egyszer van.
Ez csak egyszer van egyébként, igen.
Mondjuk elég nehéz szerintem, és mondjam, olyan, nekem is nehéz lenne olyan csapattal azonosulni, aminek nem tetszik a meze.
Ugye?
Vagy legalábbis, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy például vennék olyan mezt, ami a mai fociban tök fontos, hogy a fogyasztói kultúra részeként is tekints erre, tehát hogy vegyél olyan replikákat, amiket a sportcsapattal kapcsolatban gyártanak, és ha nem piros-fekete lenne például a Milánnak az alapszíne, akkor nem biztos, hogy szívesen vennék.
Na de mondj egy olyan csapatot, akinek mondjuk olyan színei vannak, amit nem vennél meg, kizárólag a színek miatt.
Az amerikai fociban például a Minnesota Vikings csapatát szeretem, meg a Denver Broncos. Na most, hogyha valamit nem szeretek, akkor az a lila és a narancssárga. Amit nem szívesen hordanék, szóval ezért nem is merül fel bennem. Jó, nyilván idegenbeli itt lehetne még a fehérrel, azért úgy inkább el vagyok, de nyilván nem idegenbeli mezt szokás venni, hanem az eredeti, a hazai messzíveket.
Ez tök érdekes, mert én nem tudom, hogy tudnám ennyire objektíven nézni a dolgot, szóval, hogy én nekem egy csomó, az élet más területein is van olyan tapasztalatom, hogy valamit szeretek, és akkor az hoz magával valami mást is, amihez egyébként lehet, hogy nem lenne érzelmi viszonyulásom, vagy mondjuk akár negatív is lenne, úgyhogy én simán elhiszem, hogy valami a kereteden színem is lenne azért, mert megkedvelek egy foci csapatot.
Elképzelhető egyébként. Nekem is vannak olyan ilyen szempontból élményem, olyan csapatoknak, akiknek a meccsin már jártam, olyan városokban, ahol már voltam, azoknak utána onnantól kezdve szurkolok, nem is szurkolok, de hogy figyelem őket, vagy örülök neki, hogyha van valami sikerük kisebb, nagyobb szinten. Palermo visszajut a szériába, vagy ilyesmi. Tehát, hogy így vagyok ezzel a én nagyon szeretem a Napolit pont azért, mert én voltam a San Paulóban, kanyarban, ahol olyan szinten adogatták körbe a füves cigit, hogy gyakorlatilag engem megkínáltak teljesen ismeretlenül, és ha nem szívsz bele, akkor is betépsz a végére, mert olyan füst van. Tehát, hogy az a füst az nem amiatt van, hanem azért van, meg a hangulat miatt, meg a dalok miatt, meg ilyesmi. Tehát, hogy ez...
Napoli meccsen lehet a kanyarban, én nem mennék szívesen. Bár ez valószínűleg azért van, mert én észak-olasz csapatnak szurkolok, és hát nehéz lenne elrejteni ezt a fajta identitást, és nem biztos, hogy szeretnének.
Nem biztos, hogy
ezért
szeretnének a
bemenni, hogy kurva
nem
biztos, hogy
Juventus.
Milán,
bocsánat.
Juventus.
Milán,
de hát annyi Juventus nézett velem, hogy akár még az is
lehetne. Ezért meg akarja utáltatni veled a Juventus, hogy aztán átálljam.
Egyrészt, mert idén nem tudom, hogy publikus-e, de mindegy, Bence mondta azt, vagy írta azt valahol, hogy a Juventus idén 180 percig hajlandó focizni, lehet, hogy 90-et írt, mindegy, de hogy úgy nem egy mérkőzésre gondolt, összes, hanem az egész összes szezonban. És hogy ebből...
Megindult ezzel azért lett egy-két bíjat, mostanában.
Inkább 90 volt, hogyha egy mérkőzésre. 180-nak nem lenne sok értelme, de igen, idén a Juventus nem játszik túlzottan szépen, viszont nagyon eredményes. Az előző, most már szerintem 21 vagy 22 mérkőzésen egy gólt kaptak a bajnokságban, ami azért egészen brutális arány.
Na és hogy ez a jelenkorunk Barcelonájával? Van-e kedvenced? Megmozgat-e még valamit így
igazából benned? Most már nem olyan szinten. Nyilván Messi zseniális, meg én nekem nincs bennem ez a nagy rajongás, hogy most csak azért, mert Messi barcelonás, azért most én Messi rajongó vagyok. Nem, most volt a Chelsea elleni mérkőzésen is, hiszen ugye az volt a lép feladatom, hogy ezt néztem meg, ezt a mérkőzést, a Barcelona Chelsea-t. Azért voltak, tényleg zseni az az ember. De nincsen semmilyen ilyen rajongás típus jelen pillanatban. Azon kívül, hogyha meglátom nyilván a stadiont, ha meglátom, meghalom a himnuszt, vagy meglátom a mezt, akkor az számomra még mindig egy olyan dolog, hogy az fontos, de nincs meg az a fajta ragaszkodás egy csapathoz, ami meg volt mondjuk 99 tájékán, amikor még a Rivaldo, Kluivert, Luis Enrique féle Barcelona volt. Úgyhogy nem, volt szerencsém Barcelona meccsen is járni. A maga a hangulat az valami egészen döbbenetes. Tehát onnantól kezdve szerintem már nem is azért nézek Barcelona meccset, hogy feltétlenül a játékot, hanem azt a fajta hangot, én még sehol máshol nem hallottam, amit abban a stadionban hallottam. voltam.
Ez valami rangadó volt, vagy szimplán egy bajnoki?
Az így BL meccs volt.
Na igen. BL meccs mindig így van.
Igen, úgyhogy hogy ott ahogy felrobbant a gól után, az a hangorkána, én még sehol máshol életemben nem hallottam. És ez viszont örökké szól, az eredmény nem tudom megmondani kb. Úgyhogy de mondjuk az a stadion egyébként üresen is renyált, és tehát én ott először üresen jártam, és úgy jöttem el, hogy dobogott a szívem, de hát ez nagyon bűrő volt.
Valószínűleg sokan vannak így, akik nem biztos, hogy azért járnak ki meccsekre, mert hogy annyira tetszik az a csapat, amit látnak, hogy ez a játék.
Dalokat énekelni megyek.
Igen, tehát az úgy, de maga az érzés,
amiért...
Fesztivál hangulat, csörözni, és mindent a maga...
És mellette véletlenül még egy meccs is megy lent a pályán.
Igen. Az is igaz, hogy egyébként az ugyanaz van foci meccsen, és hogyha ott vagyok foci meccsen, akkor a játékból semmit. Tehát többször is volt ma, hogy nem néztem oda, amikor gól volt, csak mindenki örült, akkor én is örültem, de...
Hát jó, de szerintem egyébként abból is fakad, hogy azért mennyire van vagy mennyire tudunk elérni ilyen fajta mérkőzéseket. Mert azért Magyarországról indulva ugye csúcs focit nézni. Egy szép nyelvtörő lett ebből, szóval, hogy főleg BL meccseket azért ez nem sűrűn fordul elő, vagy tehát, hogy az egy hosszas tervezést igényel, repülni kell, nem tudom, mi szállást kell foglalni.
Én úgy szoktam csinálni, hogy ha ilyen helyzet van, hogy nem meccs miatt megyek, hanem az nagyon ritka, olyan szerintem nem volt még egyszer, volt ilyet, hogy meccs miatt mentem. Hanem hogy ott vagyok, és akkor ha van valamiféle jónak tűnő mérkőzés a közelben, akkor azt, és van rá idő, és nem veszel semmi mástól időt.
Sikerül bejutni,
tudsz jegyet szerezni valami olyan arcú embertől, akitől nem biztos, hogy egyébként beszélgetni, akkor azért úgy de nem megyek konkrétan meccs miatt, tehát azért ennyire nem vagyok. De volt már rá példa, hogy mondjuk ott voltam valahol egy hetet, és akkor belefért, pont belejött egy meccs, én szívesen kimegyek, és bármilyen szinten, tehát akár egy másodosztályú meccsre is kivéve Magyarországon, de Balatonfüred mérkőzésen kívül még nem nagyon voltam máson,
úgyhogy. Mi a Füred meccsen azért?
Voltam Füred meccsen, igen.
És ott nem ragadt magával a hangulat?
Hát mivel lelátó nincs, nagyon...
Na igen, ez a magyar valóság nagyon sok helyen amúgy. Jó, most már azért...
Voltam egyszer Tihany meccsen, képzeld, az gyönyörű helyen van, így a hegy oldalban, rálátsz a Tihany apátságra, a belső tóra,
a kocsmára. Ott is van mit nézni a meccs helyet.
És van mit nézni a meccs helyet, igen, úgyhogy így... Ezek vicces dolgok.
Hát kicsit szebb, mint mondjuk a haladás a panelházak között, és a tizedikről páholyból lehet nézni a bajnokikat.
De semmi sem olyan szép, mint a Harkai focipálya, megye 1, megye 2, megye 3, fogalmam sincs, hol játszunk.
Mi a szemben, mi is megye 3.
Harkai identitás előtt.
Én annyit tudok, hogy piros-fehérek vagyunk.
A szép?
Azt szerintem közhely. Piros-fehér. Szerintem közhely.
Hát, vagy nekünk legalábbis.
Atletico Madridnak jó egyébként. Szeretem. Azzal a madridi címerrel, a macis címerrel.
És ha már mi szép, meg mi nem szép, meg Barcelona, mit szólsz Messinek az evolúciójához? Mert én ezt itt sokat mondogattam már szerintem. Meccsnézés közben biztos, de szerintem már a podcastben is előkerült, de lévén, hogy férfiakkal ülök itt általában, nem igazán találtam megértő fülekre, hogy Messi azért nagyon durva, ahonnan indult, így kinézetbe.
Na, kinézetről beszélsz, most. Nem azt hittem a játékára.
Elemezzétek most a következő percekben.
Nem tudom, milyen evolúcióról beszélünk. Hogy kinézet, ez kikupálódott. Igen. Én úgy vagyok vele, hogy egyébként a legtöbb férfinek azért jól áll a
ahogy
a
megöregszenek.
Igen, tehát hogy az 5-10-15 év, mit tudom én, hogy 20 évesből lesz egy 40 éves, azt mondtam, az egy elafető lehet egy jó... Változó, persze, hogy változó, csak... De sok mindenkinél ezt észre lehet venni, és Messi tipikusan az este, hogy egy ilyen csenevész valakiből lett egy teljesen elfogadható.
Igen, ez olyankor nagyon szembetűnő, amikor Dani az edukáció miatt ilyen régi meccsekről küld bármit, és a múltkor küldte valamit Messiről, amire...
Ahogy a Nesztára szerelte.
Amire nem emlékszem, csak arra emlékszem, hogy néztem, hogy te jó ég... Tudom, hogy így nézett ki Messi, de ugye azért elfelejti az ember.
Aranyos, az előző podcastban csomószor mondtad, hogy ezt meg azt kell megnézni a Flórán, hát nem olyan emlékszem. Megnéztem, de nem emlékszem. Mély egyelőre még nem sikerült, de amikor kicsik nem tudom.
Megmutattam egy csodálatos szerelést neki, és nem az jutott eszébe róla, hanem hogy Messi úgy nézett ki, mint egy gyerek.
Ez a probléma, hogy a szemüveget akarsz tenni egy lányra ilyen viszont mondtad, hogy van a Netflixes Juventus sorozat, ez engem viszont nekem felkeltette az érdeklődésemet, hogy én be fogom nézni.
A város szép, a város nagyon szép benne.
Annak ellenére, hogy nem mondtunk semmi jót a sorozatról, körülbelül Torinót leszámítva.
Nem baj, Tori, megnézem, mert egyébként jól lehet szerintem. Egyszer láttam a Velence, Venícia csapatáról egy, nem tudom, ki csinálta, nagyon profi. Lehet, hogy sima UEFA-s, nem tudom milyen film volt, nagyon szépen meg volt csinálva. Na, egy is szép színeik vannak, narancsárga zöld, gyönyörű. És ugye ott az Inzaghi most az
edző. Igen.
És róla csináltak egy ilyen csodálatos ilyen dokumentumfilmet, ahogy ott Velencében
mondom. Ez nagyon vicces, hogy remélem nem beszéltem még a podcastben erről, de ugye minden egyes mérkőzés mellett kint szokott állni egy mentőautó. Uh-huh. Ami általában a pályán szokott lenni, de most Velencében kicsit nehezebb ezt megoldani, ezért ott nem mentőautó van, hanem egy csónak. Igen.
Ez kemény.
Hát na, többet közlekednek vízen, mint szárazföldön a város adottságaiból kiindulva. Térjünk rá a meccsre. Ha már arról volt szó, hogy mikre szoktam emlékezni, meg mikre nem, mert most egyébként szerda van, tehát pont egy hete néztük meg ezt a mérkőzést, és hazudnék, ha azt mondaná, hogy túl sok mindent fel tudok idézni belőle, vagy
azért még inkább, egy hogyha,
igen, hogy még inkább, hogy ha azt mondanám, hogy fel tudnék idézni túl sok mindent anélkül, hogy mondjuk ma visszanéztem volna egy ilyen videót, hogy felfrissítsük az emlékeimet.
Mondjuk én is megnéztem pontosan a góllövők, de tudtam, hogy Messi kettőt lőtt, de tényleg régen volt ilyen szempontból, itt tegyük hozzá, hogy én mondjuk ittam közben, tehát...
Petra nagyon-nagyon gondolkozott, hogy mennyire legyen őszinte
majd. És egy haltállam voltam elfoglalva ilyenként többek között, de amúgy tett meg, tehát az én is megnéztem pontosan, ki volt a középső gólszerző. Dembélé. Dembélé, a kérdés is mondjuk, Pisti, hogy teherautónyi lóvét kifizettek. És ehhez nyáron is ehhez képest sikerült márciusban volt lőni először, úgyhogy...
Hát, általában úgy szoktak játékosokért kifizetni ennyi pénzt.
Dibala, Dembélé.
Igen, a kettőnk a keverék, egy túl sok D betűs tehetség van a futballban, az az igazság. Szóval általában úgy szoktak kifizetni játékosokért ennyi pénzt, hogyha már valamit telemezte kifejezést, de azért letettek az asztalra, és Dembélének ez még annyira azért nem sikerült.
Nem.
Tehát egy jó éve volt.
De pont ezen gondolkoztam, hogy az a teherautónyi lóvé, az egy teherautónyi teherrel is járhatott az emberen, hogy most akkor kezdjük, és valószínűleg ez azért nem könnyíti meg a dolgát.
Megsérült is volt egy csomó.
Persze, igen.
Azzal kezdett gyakorlatilag, hogy megsérült egy két hónapra, aztán mire felépült volna. Még két hónapra.
Amúgy az európai focinak a finanszírozásában van ilyesmi, mert hogy ugye az amerikai fociban azt tudom, hogy egy csomó minden van. Mondjuk extra pénzek, amit csak akkor kapnak meg, hogy végig sérülésmentesek, meg ilyesmi. Hogy az európai fociban ez megjelenik, vagy ott a fizetés az így ennyi pénzt kapsz, aztán...
Elég magas az alapfizetésük, de szokott lenne olyan, hogy bónuszt kapnak azért, hogyha több gólt lőnek, vagy gólkirály lesz valaki, vagy bejutnak a BL-be, tehát vannak ilyen bónusz alapú szerződések, de azért nem úgy van, mint az NFL-ben, ott konkrétan olyan szerződések vannak, hogy az alapfizetésed 500 000, rajta vagy a kereten a szezon kezdetre 2 000 000, aztán utána fordulóként még 200 000, tehát nagyon, nagyon darabosan áll össze az a 10 millió szerződés mondjuk, sok, kivéve, hogyha mondjuk odaadott 86 milliót garantáltan, ugye, de ez egy másik téma.
És ez nem lenne jobb egyébként? Szerinted az európai fociban?
Hát a játékosok szempontjából biztos nem.
Jó, de mondjuk a játékosokat továbbra se tudom sajnálni, mikor a világ minden pénzét megkeresik.
Jó, de ugye erről beszéltünk, hogy nagyon-nagyon sok pénz van, és a csapatok egyre többet tudnak kitermelni, akár marketingbevételekből, és ezt a marketingbevételt túl azon nyilván, hogy a brand, mint az adott klubnak a márkája termelik ki egyrészt, de azért a játékosok is benne vannak. Tehát én azt gondolom, hogy jogosan mondják azt, hogy...
De ezt annyi minden jó dologra is lehetne fordítani. Szóval, hogy én messze nem annak a híve vagyok, hogy ne kapják meg a játékosok, akik megdolgoztak érte, hanem nem tudom, költsünk még többet marketingre, vagy ilyesmi, de hogy mondjuk nekem az tök szimpatikus lenne. Na, tudjátok, mikor lesz csapatom? Amikor valaki, valamelyik nagy csapat kitalálja, hogy ő mondjuk azt mondja, hogy nem tudom, a bevételeinek a felét, azt csupa ilyen karitatív dologra fogja elkölteni.
Nekem ezért tetszett egyébként a Juan Mata féle, nem tudom, emlékeztek rá.
Igen, ez 1%.
1%-os dolog, ami nem tűnik egy nagy dolognak, mégis, hogyha mindenki csatlakozik, nem tudom, hányan csatlakoztak végül aztán ehhez.
Nem kapta fel a sajtó nagyon,
pedig nekem nagyon szimpatikus volt egyébként az egész koncepció, meg ilyesmi, és tényleg nem egy olyan dologról volt, ami túlságosan sok vérzést indított volna ezeknél a játékosoknál. Tehát igen, értem, hogy hogy egyéb... legyen egy ilyen.
Mert egyébként Szegről végről kollégánk, hiszen ő újságíróként végzett az egyetemen. Volt egy régi nemzeti sportcikkel, hogy összegyűjtöttek olyan sportolókat, akik tanulnak, és hát persze a kommentben megjegyezték, hogy azért Mátának a végzettségét ne soroljuk már fel, hiszen az csak újságíró. Azt még a foci mellett is el lehet végezni, pedig szóval...
ez alapján, az írása alapján, amit ő akkor ezzel csinált, azért ez eléggé lejön, hogy...
Igen, igen.
Függetlenül, hogy csak újságíró végzettsége van, idézőjelben, ő
azért... Annak ellenére is.
Azt gondolom, hogy az a fajta...
A top 10-ben van ilyen szempontból, szerintem, hogyha az európai focistákat nézik.
Azt gondolom, hogy ő az a fajta spanyol sportoló valószínűleg, aki beszéli az angolt, és nem úgy él 5 éve vagy 6 éve Angliában, hogy a yes or no viszonylatban tud beszélni, meg az I don't know, és... Yeah, yeah, yeah. I'm happy. Yes.
Na, elkalandoztunk egy kicsit, de szóval, hogy ott tartottunk, hogy Petrának is homályosak az emlékei.
De azért nem homályosak, csak tényleg ez egy hét az sok ilyen szempontból. Arra emlékszem, hogy streamen néztem, tehát magyar kommentárral, Pisti kommentárjával, hogy ezen gondolkoztam az elején, hogy ez mennyire nehéz kommentátor szempontból, hogy elkezdesz egy meccset, egy BL meccset, van egy rokkat információd, egy hatalmas monológod, amire készülsz, és akkor a 128. másodpercben Messi behombáz egy ilyen brutális szögből, amire nem is számítasz, tehát nem tudsz variálni, játszani a gondolataiddal, hogy most itt befejezem, mert közel van a kapuhoz a labda, vagy ilyesmi. Pisti ezt egyébként nagyon jól megoldotta, de ő egy nagy monológban volt éppen, amikor Messi onnan abból a szögből bevágta. Hát,
igen, én pont arra gondoltam, hogy milyen jó, én is streamelve néztem, hogy már felállt a rendszer nálam otthon, mert hogy azért van, hogy a meccsek első 1-2 percéről lemaradok, és az elég bosszantó, hogy ha mondjuk az első percekben van egy gól, és utána semmi több, és az ember ott ül és várja.
A streamelek ezért szoktam mondjuk legalább 5 perccel korábban elindítani, de ilyenkor szokott az lenni, hogy a reklámblokkot végignézem, oroszul, mert hogy máshogy, és aztán pont akkor áll meg, amikor elkezdődne a mérkőzés.
Ez nagyon gyakran van.
De nagyon jó érzékkel mindig, és van, amikor végig akadozik 45 percen keresztül, de eljön az a következő 15 perces reklámblokk, azt megint engedi végignézni, és a mérkőzés megint végigakad. Úgyhogy
hát nem, mert a reklámokat fontosabb végignézni. Igen, de egyébként még visszatérve arra, hogy ez kommentátor szempontból milyen, szerintem én úgy sose kommentáltam semmit, szóval nem tudom, hogy milyen ott ülni, viszont azt tudom, hogy nézőként szerintem tök jó az, amikor mondjuk igen, érzed, hogy a kommentátor még csak benne van épp a meccs felvezetésébe, az adatok ismertetésébe, meg hogy azért általában gondolom, hogy egy foci meccsre érdemes úgy készülni, hogy lehet, hogy semmi az ég egyet a világon nem lesz, úgyhogy legyen valami, amiről lehet beszélni, és hogy így megakad a dolog, mert hogy ez is egy tök jó indikátora annak, hogy az ember érezze, hogy az most ott így meglepő volt, és hogyha magadtól véletlenül így nem akad el a lélegzetet tőle, akkor segít ez is átélni, és én ezért szeretem azt, amit Szabó Gábor szokott sokat mondani így a kommentálással kapcsolatban, hogy fontos kimondani egy csomó dolgot, hogy innen már nem lehet elveszíteni mondjuk, mert hogyha onnan valaki mégis elveszíti, akkor sokkal jobban érzi az ember annak a drámáját.
Persze.
Meg ilyesmik, úgyhogy igen, erre egyébként én is felfigyeltem, hogy úgy érződött, hogy Hajdú Bét is meglepte Messi.
Hát persze.
Mert ezt nagyon jól tudjuk, hogy egy kommentátor kimondja azt, hogy ezt a mérkőzést nem lehet elveszíteni, és mégis akkor az miatta volt, hiszen...
Nyilvánvalóan,
igen. Lelőtte.
Igazából az a helyzet, hogy én nem is tudom, hogy miért templomba járnak az emberek, és miért nem kommentátorokhoz imádkoznak, ha már ilyen természetfeletti erővel rendelkeztek.
Igen. Erőt eszembe egyébként, hogy váratlan megfordítás, hogy kérdeztétek, hogy most mit gondolok a Barcelonáról. Azért a PSG elleni fordítás az egy ütős maradandó dolog marad.
A tavalyi?
Ez tavaly volt.
Tavaly.
Nagyon képbe vagyok.
Az egy olyan dolog volt, amit viszont nem felejtek el, az biztos. Még akkor is, hogyha nyilván megvoltak ennek a párizsi oldalról a másik dolgai, de az végig csak egy olyan dolog volt, amit én sem hittem el.
Kb. A PSG kétszer nyerte meg tutira a meccset. Agyon nyerte. Először ugye nyilván 4-0.
Nem megnyerte, agyon nyerte. Igen. Az agyon nyerte.
Majd amikor ugye kapták gyorsan azt a 2 gólt, igen, még gyorsan lőttek egyet, és akkor gyakorlatilag matematikailag tényleg ott voltunk, hogy még 4-et kéne lőni. Igen. Ki gondolja azt, hogy 4-et fognak lőni senki egy fél idő alatt.
Akkor is, hogyha ott még, azért ott volt 3 olyan csatár, akik bármilyen pillanatban megvillanhattak, még akkor is, vagy akkor is már. De hát az így, az egy teljesen...
És végignézted így?
Azt a meccset? Aha. Végig, persze. De nem, ott aztán volt feszültség. Végignéztem, de én úgy voltam vele, hogy így be volt kapcsolva, és már eldőlt. Tehát oké, be van kapcsolva. Tehát nem mondom, hogy azt is így néztem. Mondjuk szerintem, mondom még egyszer, nincs olyan meccs, amit én így nézek ezek szerint. Most erre így rájöttem, hogy belegondoltam. Az egy eldőlt meccs volt, jó, kész, ez van. De az már az első meccs után is az volt, hogy csak azért volt bekapcsolva, mert azt adta a köztévé. Tehát... De hát aztán nyilván amikor úgy... Hát nem is tudom, hogy mikor hittem el. Nem hittem el.
Lefújták.
Igazából nem nagyon volt olyan pillanat, amikor azt mondom, na most már végignézem hátha. Mert nem volt igazából egyetlen egy olyan pillanat sem, amikor azt hitted, hogy na jó, innen tovább jutott a Barca. Azt mondjuk, hogy oké, izgi lett a vége. Oké, oda tette magát a Barca az utolsó 10 percre, de nem nyertek el. Ki gondolta volna ezt meg, hogy
így. Hát ebben így szokott történni, igen. És ez az a mérkőzés volt, ahol így arra emlékszem, hogy végrehögtem azon, hogy haha, egyre közelebb vannak, haha, persze, még a végén elveszítik, mert haha, 90. percben,
haha. Ott egyébként még én is üvöltöttem, pedig igen, nagyon szoktam ilyeneket csinálni, ez nagyon kemény volt, de emlékszem rá, ezt a Dávid kommentálta, és ő azért vele ritkán fordul ez elő, én amennyire ismerem őt, hogy kifogjon a levegőből, vagy hogy ne tudja tovább emelni a hangját, de ott éreztem rajta, a végén neki is volt hangja. Tehát ezt nem hitte ő sem. Tehát, és az, ahogy kommentátornál nincsen, elmegy a hangod, az azt jelenti, hogy valami nagyon durva történt, ezt saját tapasztalatból mondom. Nem is azért, mert annyit beszéltél, vagy berekedsz, hanem amikor nem tudod följebb vinni, és emiatt krákogni kezdesz. Vagy, és van az a szint, ami fölé már nem lehet menni. Erre egyébként a Gábor a legjobb példa. De jó, hogy elkanyarodunk ennyire a focitól. Mikor volt az? 2008-as pekingi olimpia szerintem. Usain Bolt az is az, amikor egyre, tehát, de mondjuk a Gábor, ha úgy be van indulva, akkor ő eleve nagyon magas hangon kezdi a közvetítést. És 100 méteren azt mondom, hogy még lehet följebb vinni, picit. Nem tudom, hogy csinálja, de valahogy tudja följebb vinni, úgyis, hogy sikítva kezdi az egészet. De a 4x100-as gyorsváltó volt, nem úszadában, tehát úszás volt, és a Phelps, és vezettek nagyon a franciák.
Uh-huh.
Igen. Yeah, és a biztos, hogy 2008-as olimpia volt, mert az volt nálunk Eurosporton.
Meg az, igen, amikor a Phelpsnek ez is kellett, ugye, a
rekordjához, és iszonyat nagy hátrányban voltak, és a franciák elbénázták, vagy tehát ezt mondjuk ki, azt, ők ott elgörcsölték azokkal a brutál emberekkel. Ott a... Hogy hívták a csávot? Akinek ilyen nagyon nagy nyaka volt. Na mindegy. És azt visszahozták. És ott eleve úgy volt, hogy az utolsó 200 méteren jöttek fel az amerikaiak, egyre inkább, és görcsölték el, és a Gábor akkor fejhangon visított. De tényleg, én nem tudtam elképzelni, ennél lehet. És akkor utána még az 50 méteren megelőzte a Phelps a... Nem emlékszem a csávon nevére.
Vastagnyakút?
T-betűs.
A ló, a hihetetlen izomzata miatt a ló Bece névre hallgató, ez egy legendás.
Meg a feje miatt is.
Történet, mert ezt véletlenül fel kellett olvasnom hírekbe, és nem olvastam előtte ezt a mondatot, ezért ilyen spontán olvastam fel olimpiai hírekbe. Előttem egy másik kollégám írta meg ezt a mondatot, és annyira elkezdtem röhögni rajta, hogy nem tudtam mondani a híreket, és ráadásul azt ketten mondtuk Németh Gergő kollégámmal, és ő is elkezdett röhögni, és ketten mondtuk a híreket, és...
Visítva
röhögös, és onnantól kezdve azóta is, ha nekem véletlenül vele egy stúdióban kellene, akkor elfordulunk egymástól, mert nem tört, én csak azt láttam, hogy rászkodik a röhögéstől, és nem. És nekem egyszer volt életemben olyan, hogy röhögés miatt egyszerűen nem voltam képes 2 percig megszólalni, egy hírműsorban azért ultra gáz vagyok. Úgyhogy...
Nem túl előnyös.
Istenem, nem jut eszembe. Na mindegy, lényeg az, hogy ott üvöltött úgy a Gábor, hogy ezt nem hittem el, hogy van olyan hangtartomány.
És neked mi volt, ha már itt tartunk? Volt egyáltalán?
Volt ilyen, most pont. Ausztrál Open nem volt. De még az volt olimpiai curling meccs is, ahol annyira izgi volt a vége, hogy a végén nem tudtam följevinni a hangomat egyáltalán. Tenisz az más egyébként, mert ott nem kell folyamatosan beszélni, mint egy úszásnál, mondjuk egy atlétikánál, egy hajránál, sprintnél, mondjuk kerékpárnál, vagy akár fociban. Tehát a tenisz ilyen szempontból jó, hogy van egy szüneted, és csak a labdamenet végén, vagy a két labdamenet között kell ordibálnod, ez szerintem azért ilyen szempontból, legalábbis nekem könnyebbség, én nem tudom, hogy tudnék-e úgy közvetíteni, hogy így fokozatosan viszem fel a hangomat folyamatosan egy két percet.
Igen, egyébként ez szerintem tökre adottság kérdése, és hogy ezért valószínűleg nem mindenkinek megy. Ha már a tenisznél járunk, akkor én meg akartam tőled kérdezni, hogy...
Ez még mindig egy focis podcast, csak hogy kérdezem.
De ügyesen terelem visszafelé a témát, hogy van-e olyan dolog, amiben szerinted a tenisz meg a foci hasonlít? Mert hogy ugye a tenisz azt mindketten szeretjük, és hogy mondjuk neked hasonlít-e bármiben a tenisz meg a foci, amit így tudnál ajánlani nekem, hogy arra esetleg figyeljek, hát attól jobban megkedvelem.
Ezt a kérdést én is megkaptam, és nem hiszem, hogy tudtam rá válaszolni.
Hát talán annyiban hasonlít, hogy mind a két sportágnak a meccsein belül van egy olyan szakasz, ami sokkal feszültebb, mint a többi. Itt ugye 11-es párba és a döntőszett tiebreakre gondolok. Esetleg ugye a kettőn érzem a hasonlóságot, amikor nagyon kevés dolog dönt, nagyon pici, nüansznyi dolgok döntenek, és akár egy rontás is eldönthet ide-oda egy mérkőzést.
Igen, meg ami miatt talán könnyen lehet az embernek az érzése, hogy az egész meccsnek a képe az messze nem tükröződik jól a végeredményben.
Pont ezt akartam mondani, hogy igen, ettől ahogy beszéltünk ott a podcast elején erről a brazil-olasz döntőről, az egy bőrosz meccs volt egyébként, de örökké emlékezetes maradt szerintem mindenkinek, vagy az én korosztályomnak, azért, mert a Robi bácsi úgy kihagyta azt a büntetőt. És tényleg egy lövésem, vagy egy büntetőm volt az egész. És mégis az van benned, hogy na, arra a meccsre emlékszem. És lehet, hogy vannak izgalmasabb VB döntők, amiket nem tudok hirtelen felmondani pontos eredménnyel, vagy góllövőkkel, csak azért, mert más volt. Tehát és egy döntőszett tiebreakes mérkőzés is lehet teniszben olyan, ami mondjuk addig egy szoros, de igazából unalmas meccs volt, mert nem volt benne mondjuk olyan fordulat, olyan labdamenet, stb. Viszont maga a döntőszett tiebreak miatt izgalmasabb lett.
És akkor azzal is egyetértesz, hogy ugyanúgy, ahogy, mert hogy én azt gondolom, hogy teniszben ahhoz, hogy egy ilyen döntőszett tiebreaknek a feszültségét az ember átérezze, ahhoz kell, hogy végig nézze a mérkőzést előtte.
Szerintem igen.
És akkor ez áll a focira is, hogy azért kell végig szenvedni mondjuk egy 90 perces döntetlent, hogy úgy érezzük a mélységét.
Hát biztos, hogy sokkal jobban tudod értékelni magának a tiebreaknek a feszültségét, ha előtte láttad már, hogy hogyan jutottak el a tiebreakig. Szerintem. Bekapcsolsz egy döntőszett tiebreakre, és ott látod előtte a másik négy szetnek az eredményét, az nem biztos, hogy igen, az nem biztos, hogy áthoz minden fordulatot ilyen szempontból áll. Most írtam más, nem jut eszembe hasonlóság.
Na jó, hát tényleg nyakunkon a VB, úgyhogy előbb-utóbb ezt akaratlanul is meg kell tapasztalni.
Jó lesz. Egyszer belefutsz egy jó meccsbe. Szóval akkor semmi nem volt, Chelsea nem győzött meg. Eszembe jutott még egy csajos dolog, amire figyelnek, én legalábbis figyelni szoktam. Mennyire elegánsan van fölöltözve az edző.
Az edző.
És én a Chelsea-nek soha nem szurkolnék, nem külsebben érdekel, viszont Antonio Conte miatt azért oda-oda nézek. Zsiru. Hát ez most nem lehet, hogy csajos irányba szól. Zsiru miatt sajnáltam a Chelsea-t, mert nekem ő bejön. És Conte is a maga olaszos stílusában jó, úgyhogy én azt szeretem, hogyha egy edző olyan elegánsan, jó öltönyben, szerintem egy jól állapasiknak egy öltöny, Zidane is jól néz ki azért ott a kis padon.
Hát meg főleg, ha valaki ugye nem focizik, csak áll a pálya szélén, akkor nem árt, ha jól néz ki, bár ez az igazság, hogy én ugye New England szurkolóként eleganciáról le tudok mondani.
A Super Bowl-on az az ilyen levágott pólót, ezt nem is értettem, nem mindegy.
De szerintem direkt rámegy arra, hogy minél rondább legyen. De. És azért kap mondjuk egy ilyen, hogy valaki biztosan hozott neki a szponzortól egy pólót, és akkor, hát ez nem elég ocsmány, vágjuk még már az ujját is.
Nem, az egy kapucnis pulcsi, aminek le van vágva az ujja szerintem. Ilyen izébedugós zsebi. Ja, jó, mondjuk azért az is igaz, hogy egészen másfajta öltözködési kultúrája van az amerikai fociban az edzőknek, de az is biztos, hogy a Super Bowl-on például általában jobban adnak az edzők is az öltözékükre, mint Belichick, de hát ezt lássuk be, nem olyan nehéz. De
biztos Belichick is kimossa azért azt a pulóvert a Super Bowl-ra.
Hogy a feleséget, hogy ő nem annyira
akar. Ki tudja, lehet, hogy ebben van a varázserő, hogy igazából
mégsem. Nem fogsz két lányt egyszerre meghívni egy podcastbe, mert
következő női vendégünket megkérjük, hogy ő legyen itt.
Azért még a meccsről szerintem beszéltünk pár szót. Mit gondoltak, hogy volt-e kapushiba a mérkőzésen? Szerintem az első gól picit...
Te nem mondd el! Hogy... Most ne válaszold meg a kérdésedet, különben hogy válaszolsz?
Nyilván, hogy így feltettem a kérdést, nehéz lesz kitalálni, hogy mit gondolok, de akkor tessék!
De úgy most már tök gáz, hogyha azt mondom, hogy az első gól az úgy tűnt már, hogy elkezdted mondani a választ.
A többinél szerintem annyira nem volt benne, se Petra jelentkezett.
Én azért mondom, hogy igen, kapushiba volt egyrészt, másrészt azért az egy olyan szög volt, ami,
igen,
ami nem egy kapus szemszögből nem egy olyan szituáció,
amire számítanak kellett.
Nincs benne a hibázási lehetőség, nem is hibázási lehetőség, a reakciónak az elcsúszása.
Igen, csak ugye az a szituáció, amikor gyakorlatilag a kapust tudhatta volna, hogy ebben a helyzetben nem lehet mellette ellőni, nem lehet fölötte átlőni. Tehát, hogyha valahol megpróbálhatja, akkor az a láb között esetleg, tehát, hogy ő volt ez, aki hagyott egy
picit. Nem számított, hogy rálövi.
Vagy senki nem számított, hogy a lába között fog átmenni.
Én voltam kapus, én sosem számítottam, hogy ha lábam között átment a labda. Tehát, hogy ezt tudom, hogy egy olyan szakma jártam, hogy nem túlzottan jó, de abban a helyzetben szerintem egy kapusnak erre készülni
kell. De hogy szerinted ott készülni kellett volna arra, hogy Messi ezt rálövi?
Hát nem, persze minden egyes pillanatban készülnie kell szerintem a kapusnak, hogy rálövi.
Hogy Messi rálövi.
Igen, de Rózsa Paraszti ész alapján én abban a szituációban azt gondoltam, hogy vagy Messi vagy beadja, vagy legalább helyezkedik egy kicsit befelé, legalább, mert Messi szempontjából sem volt egy józan paraszti döntés, azt onnan ellőni. Tehát valószínűleg ő sem gondolt át, és pont ugye nem volt ideje szegény.
Kurtoa egyébként. De virág egyik legjobb kapusa.
Akit egyébként sajnáltam a végén, őszintén megmondom, Giroval együtt.
Megkapta a második kötény volt, és arról már viszont nem tehetett, ott egy kicsit kiszolgáltatott volt. Hát ritkán kap kötény volt, de Messinek ez már a harmadik vagy negyedik volt.
Ez egyébként kellemetlen érzés lehet amúgy, amikor egy valakitől kapsz ilyeneket. Hát most már biztos, hogy számítani fog rá. De közelebb azt mondom, hogy...
Igen,
azt hiszem, hogy így fog állni akármi, vagy inkább menjen el mellette.
Azt hiszem, hogy Hajdú Bének volt is egy ilyen mondat a közvetítés során, hogy ezen túl, ha meglátja Messit, biztos, hogy vigyázállásba áll, hogy ne lopjon még egy kötény.
Utólag voltak ilyen mémek, mert ugye az internet nagyon gonosz tud lenni, hogy Kurtát egy olyan felszerelésben ábrázoltak, amiben konkrétan szoknyában van. Hogy Messire tudjon volt lőni neki.
Szegény. Igen, ez mondjuk egy lélekölő dolog lehet.
Mennyire van amúgy megkötve, hogy mi meddig érhet a ruhájuk a focistáknak? Pont ezért kérdezem.
Szerintem biztos, hogy nem. Hát ha lehetne, akkor valaki már biztos kipróbálta volna, legalább Messi ellen. Igen, ez valami nagyon nagy.
Hát jó, de mondjuk oké, szoknyában nem, de mondjuk ilyen nagyon bűkatyában, mert hogy ugye mackó-nackós kapust ismerünk.
Ez a podcast, hogy a kapusok nem hordhatnának egy szoknyát.
Igen, az öltözékben annyira nem vagyok otthon, de...
Ez is lesz az adás címe, hogy miért nem hordanak a kapusok szoknyát.
Azt gondolom, hogy a mackónak például nincs olyan szempontból előnye, hogy az nagyobb felületet kivédene.
Biztos, hogy ennek nem hozom.
Amikor kapus voltam, most másodjára hozom fel, pedig ez a karrier, ez tényleg nagyon rövid volt, és egészen borzalmas. Volt olyan torna, ahol rettegtem, hogy ne osszák ki a legrosszabb játékosnak járó díjat, mert egészen jó esélyt pályáztam volna rá. De szerencsére...
De akkor miért lettél kapus?
Hát mert mezőnyben még bénább voltam, de egyébként azt gondoltam, mert ugye itt a történet az is hozzátartozik, hogy főleg tesi órákon védtem, és ott az kézilabda méretű kapu volt, ahol azért viszonylag nagy felületet ki tudtam takarni, és kevésbé jöttek elő a tehetséggel kapcsolatos erények, viszont nagy kapura meg már kellett volna tudni vetődni, vagy legalább megfogni a labdát, de érdekes módon nem ezzel volt a nagyobb baj, hanem a középre érkező labdákkal, és az úgy nagyon ciki tud lenni. Igen. Hát úgy tűnik, hogy nem vagyok sportoló alkat mentálisan, sem.
Sem. Nem.
Magyar focist ettől még lehet.
És nem félsz attól, hogy nagy erő, nekem például ez a legnagyobb parám, nem mint a focisztam volna, hogy én például nem merek fejelni. Szoktak bent tanítgatni a fiúk, hogy gyerünk Peta, csak fejeld el. Nem, fáj a homlokom, hogyha megüti a labda. Hogy lehet úgy fejelni, hogy ez ne fájjon, vagy ne féljél tőle, vagy ez csak egy szintén egy csajos dolog?
Nem, megszokás kérdése, tehát ez biztos az van,
én
hogy...
Én az emberom úgy hozzá tud edző, vagy hát, hogy én a most röplabdára tudok gondolni, mert nekem volt egy hasonlóan dicső röplabda karrierem, mint ami a Daninak a focista múltja lehet. És hát azért a röplabda is olyan, hogy igazából, ha csak alá teszed a kezed eleinte, nagyon fáj. Meg ugye az első egy-két edzés után kék-zöld voltam, és aztán hozzáedződik az ember. Nem tudom, hogy ez a fejeddel is így van-e, viszont a nem féléstől az tök jó, hogy te félsz, mert hogy fun fact, akkor ha már ez úgyis ennyire ilyen sztorizós adás lesz, akkor elmesélem nektek, kedves hallgatóink, hogy kétszer törtem el a kezemet. Először másodikos voltam, amikor a bal kezemet vagy a jobb kezemet törtem el, de ezt nem mesélem el, mert az hát, ha majd még egyszer jól jön. Viszont ami most a téma szempontjából releváns, hogy hát ilyen hetedikes lettem, nem tudom, amikor egy nyári táborban eltört a bal kezem a csuklóm, és ez úgy történt, hogy fociztunk.
Csukló.
És hát, hogy én beálltam a kapuba védeni. Mert én nagyon bátor voltam, és eszembe se jutott, hogy ez ott így para lehet, és hát ja, most ezt így nem látjátok, de többieknek megmutatom, hogy ugye a bal kezemről van szó, hogy azt mondták, hogy ilyen szöget zárt be a csuklóm, ugye.
Jézusom.
Igen, de nem volt nyíltörés, úgyhogy...
Nézzük a jó oldalát.
Igen, hogy nyári távon nem volt nyíltörés.
45 fokos szögben állt a csuklod.
Hogy írtam meg a képes lapot anyukádéknak haza?
Szerencsére ez ilyen napközis tábor jellegű dolog volt, illetve a szülővárosomban volt, úgyhogy, ami, ez nem jó szó, mert nem a szülővárosom, a városban, ahol felnőttem, és igazából a anyukám még szedtek össze, és vittek be éjszaka az ügyeletre, ahol egyébként rosszul gipszelték be a kezemet, hogy aztán két hét múlva megtudjam, hogy mi, úgy lassan forra csontom, különben el kellene törni újra a csuklómat, de ez már csak ilyen zárójeles dolog, szóval nem mindenki olyan bölcs Petra, mint te, hogy féljen attól a labdától.
Hát azért van olyan dolog, amiben nem nyúlnék bele fejjel. Voltak ilyen hetente egyszer fociztunk tanárainkkal még középiskolában, és az egyik tanárunk volt, hogy konkrétan az erővel meglőtt labdába fejelt bele önfeláldozón, amit én viszont biztos, hogy nem tudnék elképzelni, hogy a fejemmel blokkoljak. Tehát az már ott kemény, de úgy, hogyha csak így hullófalevélként jön a labda, akkor azért úgy már csak muszájból is, mert ha nem kapus voltam, akkor védő. A tehetségtelenségnek a másik indikátora.
De szerénykedj. Azért igen, akkor azért reális félelmek ezek. Nem olyan könnyű focista lenni szerintem.
Igen, hát volt erről a téma, hogy talán az U10-es korosztály így bezárólag Amerikában, ahol ugye az amerikai foci miatt egyre komolyabban veszik az agyrázkódás, uh-huh. ott betiltották a fejelést, uh-huh. tehát ott nem engedik. De kíváncsi vagyok, hogy milyen hatása van.
Mennyire. Szóval Barca-Chelsea.
Így, hogy az első percben azért gólt kapott a Chelsea, egészen más volt a mérkőzés, mert talán pont fordítva lehetett arra gondolni, hogy ez egy érdekes mérkőzés lenne. Így, hogy a Barca egészen korán betalált, így az izgalmak azért meglehetősen csekélyé
zsugorodtak. Szerintem ez pont egy Chelsea esetében azért egy jó dolog is lehet, mert ilyenkor lehet arra számítani, hogy a Barca egy picit visszaáll, ami viszont nem egy ilyen Juventusos visszaállás, tehát egy olasz focis visszaállás, vagy utána kész vége betonfal. Tehát még úgyis látványos a Barcelona játéka, viszont a Chelsea innentől kezdve aztán tényleg minden mindegy alapon játszott, 80 minden mindegy, de menni kellett előre 88 percen át.
Igen, viszont ez a Barcelona, amit...
Ez az első félidőben látszott, szerintem.
Hát ez a Barcelona, amit most látunk, szerintem ez a legjobban védekező Barcelona nagyon-nagyon hosszú ideje. Nem tudom, hogy volt-e egyáltalán ennyire jól védekező Barcelona. Tehát most tudom azt mondani, hogy legalább annyira erénye a Barcának a támadójáték, mint a védekezése. Sőt, hogyha azt néznénk meg, hogy most mivel jobbak, akkor lehet, hogy már azt mondanám, hogy talán a védelme erősebb, mint a támadó sora. Köszönhetően többek között annak, hogy egyel kevesebb támadóval játszanak, mint éveken keresztül. Most gyakorlatilag két támadójuk van, Messi és Suárez, és ezen kívül más nem nagyon szoktak pályára küldeni, talán Dembélé visszatérésével, pláne, hogy most gólt is szerzett. Dembélé vagy Dimbala, nem tudom, hogy melyik változat volt. Igen, hát szegényke még annyit nem tett a Barca mezben, hogy a Barca szurkolók megjegyezzék a nevét, majd talán idővel, de hogy azért alapvetően inkább szerintem a védekezésben erősek, és jó, lehet, hogy a Chelsea-nek lehetett volna egy-két gólja, de érdekes mondani, hogy az első mérkőzésen azért veszélyesebbek voltak. Jó, hogy kapufa most is becsúszott, de ott
igen, azért... Igen, nem is a veszélyesség, hanem az, hogy mentek előre. Tehát ettől, hogy lett egy jó irama, vagy jobb irama, mint amire számítottam. Vagy lehet, hogy csak...
Igen, alapvetően azért az első az ízgibbnek tűnt, vagy hát, hogy itt nagyon szurkoltam annak, általában ezt főleg Petrának mesélem, hogyha nincsen ilyen különösebb érzelmi kötődésem, ami általában nincsen, a
meccsen játszó kötődése.
Csapatok között. Ú, egyébként akkor nagyon durva vagyok, tényleg. Tehát, hogy ha olyat akarsz, akkor izi amerikai focit néz velem, amikor a Pet játszik.
Igen, Patriotsnak nagyon kell szurkolni, különben mindig veszítenek, hogyha nem szurkolnak.
Két szuper volt is kiszurkoltam nekik, ami mind a kettő elég izgalmasra sikeredett, úgyhogy igazán tudom, hogy miről beszélek. Szóval, hogy általában az esélytelenebb csapatnak szoktam szurkolni, de az igazság, hogy én nekem a Barca az egyre szimpatikusabb, az is nyilván ebben fontos szerepet játszik, hogy az egyetlen meccs, amit úgy igazán élveztem szerintem, az El Clásico volt idén decemberben, és szóval, hogy nekik szurkoltam, de ennek ellenére azért így a második találkozón egy kicsit így sürgettem lelkiekben, hogy valami történjen a másik oldalon, és remélve, hogy akkor egy picit mondjuk egy fokozattal feljebb kell kapcsolni. Nem mondom azt, hogy nem volt így látványos, sőt, még csak azt sem tudnám mondani, hogy nem volt ízgi. nem mondtam nagyon, hogy nem mondtam jobban, mint egy foci meccset általában szokás, de azt se hallottátok, mert azt is még a felvétel kezdete előtt fejtettük meg, hogy valószínűleg nekem továbbra is az alkohol hiányzik a meccsnézési szokásaimból, de hát ez nem valószínű, hogy változni fog.
Ezzel nem tudom segíteni.
Hát ezen csak magadon tudsz segíteni.
Ezt hogy mennyit segít, amiért az alkohol.
De segít.
Na jó, igazából szerintem nagyjából a meccset végigbeszéltük.
Próbálod lezárni ezt a meccset.
Már legalább 10 mondatot ejtettünk a mérkőzésről, most már szerintem ideje lenne váltani. Nem, most már időben úgy vagyunk, hogy hírezni kellene. Nem? Bocsánat.
Hírezni még le kell először pontozni.
Így van, előtt pontozunk.
Nem, én még mindig nem hallottam a DB hímnuszát. Csak próbálok visszautalni az előző podcastre.
Hát én sem. De...
Bezeg minket hallottál, mint ugye így kiderül.
Igen, és még gondoltam is rá, hogy most még gyorsan meghallgatom azt a hímnuszt, hogy tudjak véleményt mondani, de nem hallgattam még.
Fogod ezt eleget hallani tudom, valószínűleg.
Biztos nem olyan jó, mint az a 20 éves holland DJ, akit...
Az
árőnnepségen, igen. El kellett viselni.
Ja, nem, hogy nem? Martin Garrix, David Guetta, Martin Garrix, tudod?
Igen. Dako Raira is emlékszel még?
DJ Raiden, kérlek
szépen. Oppa, oppa, oppa.
Nem,
rajongó.
Nem tudod megbuktatni
a Petret. Senki nem tudja, készültem az árőnnepségre, és Dani mellettem őt, és ezért elővettem néhány Martin Garrix. Megnéztem a Wikipédiát, és akkor ott volt, hogy slágerei mint, és akkor ott vannak ilyen szám címek. Ezeket az ilyen DJ slágereket én cím alapján nem tudom, és akkor beírtam egy-kettőt, és akkor úgy fölismertük, hogy ja, ez a tényleg.
Ja, már lehet, hogy hallottam rádióban.
Lehet, hogy már hallottad rádióban, vagy valahol megfordult el az életben.
Na jó, szóval hány pontot ad, nem még, hány pontot adnátok a meccsre? 10-ből pontozunk.
Hogy mennyit szoktatok így?
Nem mondjuk meg, hogy mennyit szoktatok.
Befolyásolunk így elég erősen.
Hát ha most azt veszük, hogy én örülök neki, hogy a Barcelona tovább jutott, és ilyen magabiztosan, akkor azt kell mondanom, hogy egy 7-est tudok adni erre. Ha elfogulatlan nézőként néztem volna ezt, akkor mondjuk 6. Mm. Mert azért mégiscsak volt 3 gól, viszonylag jó iramú meccs volt.
Gyors gól volt,
gyors gól is szép gólok voltak. Szép gólok voltak, igen, volt benne azért, nem mondom, hogy dráma volt. Ennyi. Igen?
Dani?
Te leszel most az utolsó?
Én leszek most az utolsó.
Én 6-ost adok, egyetértek Petrával, hogyha a Barca szurkoló lennék, akkor meg Messi szurkoló, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy 7 elvégre Messi nagyon jól játszott, és a Barca is tökéletesen megvalósította a tervet, de semleges szurkolóként nézve azért elmaradt a dráma, amire lehetett számítani, mert a Chelsea nagyon nincs jó állapotban. Uh-huh. De így akkor egy 6-os.
Én is 6-ost adnék, mert hogy nem untam annyira, úgyhogy... Az szokott lenni, hogy amit már nem tartok teljesen, de hogyha unom a meccset, akkor elvileg 5 vagy 5 alá kell pontozni, és ez mondjuk megugrotta azt a lécet, hogy jött fölé. Na, és akkor hírek. Készültem hírekkel, de most lehet, hogy nem fog eszembe jutni minden, nem is baj, mert már úgyis tök régóta beszélünk. Az egyik dolog, amivel ma találkoztam, nem tudom, hogy mai híre, de velem a Facebookon jött szembe, és talán nem is kattintottam rá a cikkre, lehet, hogy több cikket is láttam, és csak az egyikre kattintottam rá, az, hogy Xabi Alonsót megbüntette a spanyol adóhatóság.
Azért már nem követem.
Focista, akit a spanyol adóhatóság nem büntetett? Mert szerintem engem is megbüntetné.
Igen.
De hogy igen, hát ugye Messit is megbüntették, Ronaldót is megbüntették.
Neymarnak is volt valami sztori.
De hogy egyébként szerintem ez tök szomorú, hogy ahhoz csatlakozva, amit valahol itt menet közben már felmerült, hogy ugye a világ minden pénzét megkeresik, és hogy számomra mindig annyira értetetlen, hogy mi az Istenre kell nekik az a pénz. Az a helyzet, hogy amekkora nevekről beszélünk, ha ő besétál egy kereskedésbe is, azt mondja, hogy vágjatok hozzám egy valamit ingyen, hozzávágják, valószínűleg kérdés nélkül. Legrosszabb esetben mondjuk kell fotózkodnia vele a Facebookra, tehát hogy el nem tudom képzelni, hogy mi az Istennek kell nekik ez a pénz, és hát főleg úgy, hogy azért, amit az adóba befizet az ember, az elvileg ugye részben legalábbis ilyen szociális dolgokra kell, meg elvileg arra is kell, hogy mondjuk a saját országában a nála kevésbé jól keresők höz csorogjon vissza valami, mert nem is feltétlenül szociális juttatásokba, csak úgy egyáltalán, hogy a közösset fenn lehessen tartani. Szóval nekem ez például nagyon kevés és szimpatikus Messiben is, hogy ugye őt is megfogták egy ilyennel.
De azt hozzá kell tenni, hogy azért Spanyolországban elég furcsa ez az adózás téma a focisták kapcsán, mert ott nagyon komoly adókedvezményekkel csábítottak játékosokat, ugye konkrétan szerintem így nevezték el, köztudatban biztos így terjedt el, hogy a Beckham szabály. Ugye Beckhamet például többek között azzal tudták elcsábítani Angliából, hogy a külső bevételeiből, ami nem fociból származott, hanem reklámokból, hogy azt nem azt mondom, hogy adómentesen, de elég nagy kedvezménnyel meg tudta tartani. És ezt ugye elkezdték átvariálni, szóval egyáltalán nem, én simán kinézem, hogy egyáltalán nem világos, hogy most mi az, ami belefér, mi az, ami a jogszabálynak már a feszegetése, mi az, ami már átlépi, és azért mondjuk Messiből pont nem nézem ki, hogy ő ért a számokhoz, tehát hogy ő azt mondja, hogy akkor most így fogunk trükközni ezzel, és bevállalom azt is, hogy majd jön a spanyol adóhatóság, és majd jól megbüntet, hanem fogalmuk nincs arra, hogy mit csinálnak, és van valaki, aki kezeli a pénzügyeiket, aki nyilván próbálja kihozni a legtöbbet, meg a legkedvezőbb feltételt, és átlépik azt a határt. De hogy nem véletlenül, hogy főleg spanyol focistákról, vagy Spanyolországban focizó játékosokról hallunk.
Pont ezt akartam én is mondani, hogy én azt gondolom, hogy két teória van, az egyik az, hogy a játékos esetek többségben semmit nem tud erről az egészről. Magamból indulok, én is egyéni vállalkozó vagyok, a könyvelem azt mondja, hogy te figyelj, hoztak egy ilyen izét, akkor ezt csináljuk, és azt oda be, és akkor azt leköltségeik, és azt mondom, oké. Okay. Ez kiderül, hogy ez nem stimmel, átlépett egy minimális pici határt, beleköthető, stb. Én simán elhinném, mert nem értek hozzá. És mi nem beszélünk akkor összegekről, mint náluk. És simán látom képzelni, van egy könyvelői gárda, akik még esetleg hasznot akarnak húzni belőle, ezt sem tudhatjuk, hogy nekik egyébként érdekükben is áll, mondjuk esetleg minél többet eltenni ebből. Tehát én azt gondolom, én nem tudom elképzelni egy Messiről, meg egy Neymarról, hogy ő azt mondja, hogy fú, csináljuk ezt, figyelj. Vagy akár csak, hogy oda menj és azt mondja, hogy figyeljetek bármi áron, próbáljátok egy kicsikét faragni ebből a sztoriból. Nem, én ezt szerintem ők nem értenek hozzá, de én sem értek hozzá, tehát nekem is, ha azt mondja egy könyvelő, hogy van ez a paragrafus, és ez alapján ezt költségként nem tudom elszámolhatom, én elhiszem. Aztán kiderül, hogy lehet, hogy nem, vagy ha hát utána néznek egy ellenőrzést, szerintem... az alapvetően az a gondom, hogy a NAV bárkihez kimenne, nem lenne olyan ember, vállalkozó, cég, stb., ahol ne lehetne valami minimálisba belekötni, akkor is, hogyha ez nem szándékos...
Megkérdezel két könyvelőt, és valószínűleg más fognak mondani
ugyanabban a kérdésben. Na, nekem is ez a tapasztalatom, hogy két könyvelő még nekem soha nem mondott ugyanazt, tehát hogy ez, én nem hiszem, hogy ezek szándékos dolgok, lehet, hogy ez. Másrészt ott van viszont az is benne, hogy nyilván beszélünk egy bruttó összegről, meg egy nettó összegről, és hogy akkora a különbség, hogy ez még ilyen szinten is fájó tud lenni. Hogy például, nem tudom, Magyarországon egyéni vállalkozóként, ha nem csinálsz semmit, akkor a fizetésed 70%-át be kell fizetni adóba, és nem hülyeskedek. 70% kap 100 000 forintot, abban 30 marad, hogyha nem költségez semmit. És utána egy idő után az embernek el kell gondolkozni azon, hogy ez egy fájó dolog. És ez 10 millió forintnál is fájó dolog lenne.
Ja, hát ez teljesen világos, nyilván meg nagyon nem mindegy valószínűleg, hogy melyik országról beszélünk, persze, és az ember mit lát, hogy költik el az ő pénzét, mert hogy én soha nem fogom elfelejteni, még Erasmuson az egyik barátom mesélte, holland egyébként, hogy a nővére most kapott fizetésemelést, és hogy a fizetésemelés gyakorlatilag úgy jár, hogy átesik egy másik adókulcsba, ami most rövid távon azt jelenti, hogy kevesebb lesz a fizetése, de hogy ennek alapvetően mennyire örül, mert hogy... miket kap érte cserébe, így állami szinten, és igen, valószínűleg az embernek egy jól működő országban jobban esik befizetni, vagy legalábbis kevésbé terheli meg a lelkét.
Igen.
Van-e hír, amit te hoztál nekem?
Nem tudom, látta, de hogy ugye bérben sorsolás volt, ugye döntő
kapcsán. Nem, azt nem néztem.
Akkor nem, akkor most akkor elmondhatom, hogy...
Hogy mit nézünk?
Nem, azt még nem, és ezt majd kitalálom utólag, mert még nem beszéltük meg, hogy melyik legyen a három opció közül, amit felajánlottam. Igen, most három van. És hát ugye akkor a Manchester City játszik majd a Liverpool-al. Az angolok egy picit megszívtek.
Szegény Bence nem ment Liverpool-Juventusra?
Hát, ha tovább jut a Liverpool, meg a Juventus esetleg az elődöntőben. Ugye a dolog jó oldalát is nézhetjük, hogy legalább lesz angol csapata az elődöntőben biztosan, ami egyébként általában legalábbis az elmúlt időszakban nem volt annyira jellemző. Lesz egy tavalyi BL döntő ismétlés, azaz?
Hát azt tudom, hogy a Juventus játszott, de nem tudom, hogy kivel.
Real Madrid?
Azzal, aki nyert.
Igen, a győztessel, igen.
Igen, de hogy most így hirtelen nem tudtam, hogy nem voltam
először. Ez címvédők, úgy címvédők, hogy megvédték a címüket tavaly.
Igen, persze.
Most a harmadjára, így van. amióta BL-nek hívják.
A
Backben ki volt az utolsó csapat? Nyilván, hogyha én kérdezem, akkor nehéz a válasz. És hát a másik két mérkőzés az kicsit simábbnak tűnik, a Barca a Rómával játszik, a Bayern München pedig a Sevillával. Gondolom, hogy ott a két kisebb csapatnak ennyi volt.
Persze sose lehet tudni.
De ebben az esetben lehet azért valószínűleg. Melyiket várod leginkább?
A Barca Rómára kíváncsi vagyok, mert hogy a Rómának szép színei vannak. A szép színű.
Apropó Rómának, a messzi színe.
Nagyon szép.
Mondjuk ám nagyon szeretem.
Nagyon szép szín, az egy gyönyörű szín a Róma. Tehát a római csapatok közül egyértelmű. Tehát ha már ilyen kit szeretsz a városi riválisok közül, az ez teljesen egyértelmű. Hogy Róma, United, Milán. Mondja még ilyeneket.
Ja, szóval...
Atletico.
Zenefüleimnek.
Hogy ott mondjuk két szimpatikus, vagy számomra szimpatikus csapat játszik, úgyhogy ilyen szerintem még nem is volt.
Na.
Hogy
melyik ujjamba harapja?
Igen, mind a két csapat mellette akár tudnék.
Nem mondod annyira.
Érveket találni, hát más kérdés, hogy mondjuk mi minőségügyileg milyen lesz. Meg a két angol csapatnak a találkozójára vagyok kíváncsi még, mert hogy ezt már többször megállapítottuk, hogy lehet, hogy nekem az angol foci lesz való, és hogy milyen lehet egy hangulat, egy ilyen BL meccsen, ahol két angol csapat játszik. Egymás ellen az is nagyon izgat.
Hát majd az Anfielden lesz igazi. A Citynek szerintem azért még nincsenek olyan szurkolói, pláne a BL-hez. Hány éve vannak? 5-6 éve vannak kb. A BL-ben. Valószínűleg azért nem olyan fanatikusak, mint a Liverpool fanatikusai. Úgyhogy akkor majd a BL-el folytatjuk. És a következő adásban pedig nagyon-nagyon valószínű, hogy egy amerikai bajnokival fogjuk folytatni, és szerintem azt még nem döntöttük
olyan
el, hogy akkor meghívunk oda, eldöntjük, hogy melyik amerikai csapatnak szurkolunk. Opa-opa! Egyébként az amerikai csapatok közül pont a Messi alapján választottam kedvencet, bár ugye ez nagyon túlzó, mert szerintem tovább is láttam az Atlanta Unitednek egyetlen egy mérkőzését, de azt tudom, hogy piros-feketében játszanak, és ez... Hát igen, innentől kezdve eldőlt, hogyha valaha így szurkolni fogok amerikai csapatnak, akkor az az Atlanta United lesz. Szóval három mérkőzés van terítéken, és ezek közül fogunk majd választani attól függően, hogy mennyire vagyunk hajlandóak éjszakázni.
Vagy melyiket tudjuk megnézni, de akkor ezt igen. Most maradjon meglepetés, és ezzel a magvas gondolattal be is rekesztjük ezt az adást, ami közepesen sztorizósra sikerült, meg amiben egyre kevésbé tudok beszélni, úgy tűnik. De tartsatok velünk jövő héten is. Sziasztok!
Megköszönjük, hogy itt volt.
Én köszönöm, hogy itt lehettem, hatalmas megtiszteltetés. Sziasztok!
Sziasztok!